Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Nem nékünk, Urunk, nem nékünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, az első 3 versből, illetve a 11. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. Az ige hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Azután így folytatta. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kikölte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár, azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyerben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem, az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Ti így engem olyanná, mint béreseid közül egyet. És útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor az apja meglátta őt, és megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú akkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, én nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgálynak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek.
Tegye Isten áldottá a mi szívünkben az ő igéjét, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy te, aki azt mondtad, a te gondolataid magasabbak a mi gondolatainknál, a te útjaid magasabbak a mi útjainknál, emelj föl magadhoz, Urunk, add, hogy értsük, amit mondasz, amit cselekszel a mi életünkben. A te beszéded lélek és élet. Teremtsd meg bennünk a léleknek azt a képességét, amelyik értheti, befogadhatja, és döntést hozhat a te ígéd akarata szerint. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét a már előbb hallott igeszakaszból, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből olvasom. Egy mondatot szeretnék kiemelni, a 20. verset, amely így hangzik. Útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Kedves testvérek! A világgá megyek kifejezés, szinte biztos vagyok benne, hogy mindnyájunk számára ismerősen hangzik, de a legtöbbünknek valószínűleg saját története is van ezzel kapcsolatban. Én olyan 9-10 éves lehettem, amikor besokaltam és úgy döntöttem, világgá megyek. Nagyon fiús lány voltam, állandóan a fiú szomszédokkal játszottam, meg a fiú unokatestvéreimmel, bicikliztünk, kunyhót építettünk, fát faragtunk, nyári szünetekben reggeltől estig az utcán voltunk, vagy valakinek a garázsában, és ott töltöttük minden időnket. Az egyik éven azonban édesanyámra rátört, hogy beparancsoljon a házba, mondván, hogy mit bukfencetek az árokparton, amikor hogy néz ki a szobám, és egyébként is segítsek a házi munkában. És valamiért édesapámra is ekkoriban tört rá az, hogy azt mondta, csak akkor mehetek ki a fiúkhoz játszani, ha elolvastam a Tüskevárból 30 oldalt. Úgyhogy gyors olvasással nekiálltam a Tüskevár első 30 oldalának, lapozgattam, bejelentettem, hogy kész vagyok, és már indultam volna, amikor édesapám odahúzott egy széket, és megkérdezte, hogy miről szólt az a 30 oldal. Hát mondanom sem kell, hogy kezdhettem előről az egészet. Na, ezekben a napokban kerestem egy hátizsákot, összepakoltam, és elindultam világgá. A lendületem egyébként nem tartott sokáig, csak az utca közepéig, mert hogy találkoztam az egyik szomszéd lányjal, aki megkérdezte, hogy és mégis hol, merre szeretnék fordulni majd az utamon, és mivel fogalmam sem volt, így hát hazasétáltunk mind a ketten. A tékozló fiú történetéhez évekig nem tudtam kapcsolódni, mert nem éreztem úgy, hogy benne vagyok ebben a történetben. Hallgattam a korban és hitben előttem járókat, hogy mennyire szeretik a történetet, hogy milyen fantasztikus üzeneteket lehet ebből kiemelni egy-egy evangelizáció során, amikor megtérésre hívják az igehirdetésben az embereket, és mennyi üzenet van benne. Én meg csak lapítottam, hogy meg ne kérdezzen engem senki, hogy mit gondolok erről, mert mit fogok akkor mondani. Nem tudtam azonosulni a fiúval, én sosem vetettem bele magam ilyen szinten világi élvezetekbe, nem züllöttem, nem voltam rossz. Igazából Isten is érdekelt engem mindig, és nem gondoltam, hogy olyan távol lennék tőle, mint amilyen távol kerül ez a fiú a történetben az apjától. Aztán később rájöttem, hogy ez a történet nem is a távolságra fókuszál. Nem arról akar nekünk beszélni, hogy mikor milyen távol kerülünk az Istentől, hanem sokkal inkább az elszakadás tényét emeli ki, hogy hátat fordított a fiú az apjának, hogy ott hagyta. Mint amikor egy világgá menetelnél megfogalmazzuk, hogy elegünk van, összepakolunk és elmegyünk. Nem az a lényeg, hogy meddig jutottunk, hanem hogy megfogalmaztuk eddig és nem tovább. Ilyen értelemben ez a történet rólunk szól. Mert bár szomorú, mégis minnyájunkban benne van ugyanaz az ösztön, ami ezt a fiút a messze idegenbe sodorta. Valamiféle menekülési ösztön ez, ami újra és újra elhajt hazúrról, az otthonunkból, ki az idegenbe. Ugye a történet szerint egy édesapának két fia volt, és a kisebbik fia elkérte az örökség ráeső részét. Hát ez számunkra nem hangzik olyan különös dolognak, miért ne kérhetné el, de a korabeli hallgatókat egészen biztosan meglepte ez, hiszen akkoriban csak és kizárólag az édesapa halála után lehetett megosztani a vagyont. Ilyen szempontból, hogy a fiú még az apa életében kikéri az örökséget, óriási tiszteletlenség. Mert mintha azt kérné, halljon meg az apa, miközben az még él. És azt az üzenetet is magában rejti ez a kérés, hogy neki szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból, el akar menni azonnal. Add ide, ami az enyém, mondja. Egy hagyományos közel-keleti családban ennek a fiú kitagadása lett volna a vége, nem pedig a vagyon megosztása. Éppen ezért az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a fiú kérése, mert hogy ilyen módon az apa veszít a megbecsültségéből, hiszen akkoriban a vagyon a földben volt. Ahhoz, hogy kiadhassa a fiúnak a ráeső részt, el kellett adnia a birtokának egy részét. De a birtokkal párhuzamosan növekedett vagy csökkent az ő megbecsültsége. Tehát ez az apa elviseli, hogy veszít a megbecsültségéből, és hogy a fia visszautasítja a szeretetét. Elengedi. A fiúnak pedig végig kell járnia az útját. Végig kell mennie minden lelki eseményen, tisztátalanságon. Egészen odáig, hogy a végén már nem kell senkinek. Úgy hívjuk ezt, hogy csőd. Szó szerint lezuhan a sárba a disznókhoz. Ahogyan olvasta Kata, már ott tart, hogy megenné, amit a disznóknak adnak. De ő még abból sem kap. Kénytelen hát magába szállni, és kigondol egy tervet. A terve pedig a következő volt. Először is elmegy az apjához. Elismeri, hogy hibázott. Elvesztítette a jogot, hogy a fiának nevezze őt. De ezután másodjára megkéri, hogy fogadja őt béresévé. Nem csak azért, hogy legyen mit ennie, hanem azért is, mert a rabbik tanítása szerint, ha valaki a közösségi normák ellen vétett, akkor ott nem elég a bocsánatkérés, hanem teljes helyreállításra volt szükség. Ha az apja egyik béresének az inasa lehetett volna, akkor őt kitanulhatta volna a mesterséget, azután pedig az adósságot vissza tudta volna fizetni, és így, ha csak szép lassan is, de visszanyerheti az édesapa korabeli megbecsültségét. Ez volt a terve. És ezen a ponton elérkezünk a példázat legdrámaibb részéhez, amikor a szülői ház felé közeledő fiút meglátja az apa, és odafut hozzá. Ez számunkra megint nagyon egyszerűnek hangzik, hogy odafut hozzá. De az ókori keleten egy tiszteletre méltó patriarha, egy családfő sosem szaladt. Az asszonyok, a gyerekek, a fiatal emberek futkoshattak. De a családfő, a közösség oszlopa, a birtok ura nem. Lehetetlen lett volna, hogy egy idős ember a fiatal elé menjen. Az idős ember megvárta, amíg a fiatal megjött. Lehetetlen lett volna, hogy egy idős ember fusson, hiszen az őszhaj előtt meg kellett hajolni. Mert az méltóságjelző volt, hogy ezt az embert az Isten megtartotta kegyelmében. Nem futottak az idős emberek. Ez az apa mégis így cselekszik. Habozás nélkül kimutatja az érzéseit, a nyakába borul, és megcsókolgatja a fiát. A fiú zavartan próbálja előadni a kis saját üzleti tervét a dolgok helyrehozataláról, az apa pedig közbevág. És nem csak, hogy figyelmen kívül hagyja a begyakorolt beszédet, hanem ellentmond neki. Ugye utasítja a szolgáit, hogy hozzátok ki hamar a legszebb ruhát. A legszebb ruha az apa köntöse volt. Az apa köntöse, a gyűrű az ujjon, a saru a lábon. Ez mind-mind egy jogi procedúra volt ott akkoriban, mégpedig az örökbefogadásé. Ezt ott a város kapujában intézték általában. Tehát az üzenet, hogy ez az apa visszafogadta a családba a gyermeket, és nem szolgává tette, hanem a fiúságba fogadta vissza. Jézus példázata nem megtörtént eseményről beszél. Nem elmond itt a földön megtörtént egy esetet, hanem elmond egy újra és újra megtörténő dolgot, ami az idők végezetéig újra és újra megtörténik, hogy az ember fellázad Isten ellen, az atyai ház uralma és rendje ellen, hogy tékozlóan a bűnt választa Isten helyett. És ugye, ahogy mondtam, ezt a tékozló fiú példázatát legtöbbször evangelizációkon szoktuk hallani. Mert hogy az atyai háztól eltávolodott ember visszatalálhat az atyai házhoz. De ez a történet nem csak amíg nem hívőkről szól, hanem a hívőkről éppen ugyanúgy. Nekünk is szól. Rabasz László, egykori dunamelléki püspökről elterjedt az a mendemonda, hogy annak idején a teológiai hallgatóktól visszakért két mondatot a vizsgán. Mindenkinek nagyon kellett tudni ezt a két mondatot. Ez pedig így hangzik. A hit olyan, mint az időjárás. Időnként süti a nap, időnként viharban van. Időnként úgy elázik, időnként a jég veri. A hit is ilyen. És olyankor lemondana róla az ember. És olyankor lemondana róla az ember. Van a hívő ember életében is ilyen állapot, amikor úgy érzi, hogy most ez nekem csak teher. Nekem ez most csak nyűg. Amikor kimondjuk, hogy most 2-3 lépést visszafelé teszek, vagy hátat fordítok. Mert hogy a hívő ember is bűnös ember. Ugyanúgy fellázad, a hívő ember is Isten ellen. Ugyanolyan érzések dolgoznak benne is, mint bárki másban. És Jézus tanít ezen a példázaton keresztül minden embert, hogy az Atya, a mi Istenünk hogyan lát bennünket ilyenkor. El akarsz menni? Elengedlek. Vinni akarsz mindent? Odaadom. Isten elengedi a gyermekét, de nyitva hagyja az ajtót, hogyha teljesen kifosztotta a világ, és már semmi újat nem tud adni, akkor tudjon róla az evangélium hirdetése által, van egy nyitott ajtó. Nem kényszerít haza, csak szeretettel vár. Ma sem kényszerít téged sem, csak elmondja, hogy van egy lehetőség. Mert megváltottalak, adok neked egy életutat, és munkálom benned, hogy higgy. Nem mondtam le rólad, mert te az enyém vagy. Persze az út hazafelé nekünk is éppen ugyanott kezdődik, ahol a fékozó fiúnak, hogy magunkba szállunk. Hogy őszinte bűnbánattal érezzük, tudjuk, vétkeztünk. Én vagyok a hibás. Nem a körülményeim, nem a kor, nem az emberek, akik bántanak, nem a családom, amelyik nem ért meg, nem a barátaim, akik rossz útra térítettek, nem a természetem, amit örököltem. Én vétkeztem az ég ellen és az emberek ellen. Nem vagyok méltó. De amikor ezt megfogalmazzuk, ne higgyük, hogy kellemetlen vendégek vagyunk az Istennél. Mert mi sosem vagyunk nála kellemetlen vendégek. Ez a példázat is erről beszél. Ezt akarja Jézus elmondani. Ugye ő úgy kezdődik az egész, hogy vámszedőkkel, bűnös emberekkel eszik. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódnak, hogy mit keres az ilyen emberek között. És éppen azt akarja elmondani Jézus, hogy de hát én értük jöttem. Én őket is szeretem. Isten ismeri a szív szándékát, a gondolatát, jól látja, hogy mi készül a lelkünkben. Jól ismeri azt is, hogy milyen gyenge reménységgel indulunk el sokszor felé. Mint ahogy ez a tékozló fiú is, az úton miket gondolhatott magában? Hogy fog fogadni? Mit fog csinálni? Mit fog mondani, ha beszél velem? Nem fogja eltaszítani? Ezért történik, hogy a fiú még távol van, az atya már elindul felé. Jézus történetében a szerető apa még azelőtt borul a fia nyakába, hogy ez rendbe hozhatná az életét, és bebizonyíthatná, hogy a szíve megváltozott. Sőt, igazából még azelőtt, hogy a bűnbánati beszédét elmondhatná. És ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy valóban semmi sem érdemesít minket az Isten jó akaratára. Az Atya szeretete ingyenes. A héten ünnepeltük Jézus mennybe menetelét, ahol is elhangzott, hogy ugye Jézus felment a mennybe, és ő maga mondta el, hogy helyet készíteni megy fel számunkra. Egy otthont készít, ahová vár, úgy, mint ez az Atya a fiát. Nem kényszerít, csak szeretettel vár. Kedves konfirmandusok, sokat beszélgettünk ebben az egy évben, sok őszinte beszélgetésünk is volt. Most csütörtökön letettétek a vizsgát, többé-kevésbé tudtátok a válaszokat. Kicsit olyan ez, mintha ezt az atyai házat a példázatból jól ismernétek. Tudjátok, hogy melyik szoba merre van, hány négyzetméter, hogy néz ki, hát ki jobban ismeri, ki kevésbé. De van egy képetek az atyai házról. Viszont tekintve a korotokat, meg azt, hogy mennyi év áll még előttetek, mennyi esemény, talán még most jön az az időszak, amikor ilyen lelki értelemben azt mondjátok, világgá megyek. Amikor azt mondjátok, hogy most elég, vagy hogy fellázadok. Illetve, ahogy mondtam, ez a keresztény életben bármikor megtörténhet. Ha egy dolgot kiemelhetek ebből az egy évből, vagy egy dolgot mondhatnék most, amit jó lenne, ha magatokkal vinnétek, akkor az legyen az, hogy az Isten nagyon szeret titeket. És bármi történjen veletek az elkövetkező hónapokban, években, tiszta út mindig van. És az Isten mindig szeretettel vár. Bármi történik, bármilyen messze kerülsz. Nincs az a mélység, nincs az a távolság, ahonnan ne fordulhatnál vissza. Ha olyanok vagyunk, mint az időjárás, ne féljünk, mert van egy örök változatlan, aki azt mondja, az enyém vagy. Meggyógyítalak, a birtokomban vagy. Sok helyről kiléphetünk, de a Krisztus szeretetéből nem. Bátorítson ez bennünket, és áldjuk ezért Istent. Amen. Úr Jézus, Te jól ismered a mi szívünket és életünket. Jól ismered azt, ami mögöttünk van, ami most van bennünk, velünk, és azt is, ami előttünk áll. Előtted van a sok lázadásunk is, a sok bűnünk. Köszönjük, hogy Te irgalmas Úr vagy, aki megbocsátasz nekünk. Köszönjük, hogy Te a szeretetedet árasztod ránk, és hogy szeretettel közeledsz felénk. Áldunk ezért Téged, Jézus Krisztus. Add, hogy ezt a szeretetet minél teljesebben tudjuk megélni a mindennapjainkban. Bátorítsd a mi hitünket, bátorítsd a szívünket. Segíts, ha elesnénk, hogy talpra tudjunk állni. Segíts a kísértésekben, hogy azokban ne essünk bele. Légy a mi életünkkel. Kérünk azokért, akik esetleg most fájdalmat hordoznak a szívükben, mert elveszítettek valakit, vigasztald őket a gyászukban. És imádkozunk a betegeinkért is, hogy gyógyítsd őket, hogy minél előbb itt lehessenek újra közöttünk. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen.